Egyetértés. Első a pénzügyi egyensúly, utána az euró bevezetése. Ebben állapodott meg a miniszterelnök és az SZDSZ. Nyugdíj. A Fidesz attól tart, hogy jövőre nem lesz 13. havi illetmény. Alku. Izrael 13 fogoly Hezbollah harcost ajánlhat fel két elrabolt katonájáért.
A hírstúdióban Szöllősi Györgyi várja önöket.
6 órakor a híradóval. Jó estét kívánok! A miniszterelnök ma tájékoztatta az SZDSZ-t a körvonalazódó konvergencia programról. Gyurcsány Ferenc leszögezte, nem engedi, hogy sok terápiával, azaz radikális megszorításokkal érjen célt a kormány. A Fidesz csak porhintésnek nevezte a mai találkozót.
Hollandiából egyenesen az SZDSZ frakció ülésére vezetett a miniszterelnök útja. Ott folytatta, ahol a legutóbb szabadságát megszakítva abba hagyta, a konvergencia programnál.
Nagy feladatok előtt áll az ország.
Gyurcsány Ferenc már akkor közölte, a kormánynak jelenleg nincs konkrét euró céldátuma. Az SZDSZ ezzel szemben nem akart lemondani a 2010-es dátumról egészen mostanáig.
Szerintük az ország szempontjából a legfontosabb az egyensúly helyreállítása, nem az euró miatt, saját magunk miatt.
Tehát egyetértés van abban, hogy először a gazdaságot kell rendbe tenni, és csak akkor beszélhetünk az eurózónához való csatlakozásról. A miniszterelnök nem akar sok terápiát alkalmazni, ezért nem sürgeti a fizetőeszközváltást. Azt mondta, lehetne akár 2010-ben is magyar euró, de akkor sokat kellene szenvedniük az embereknek.
Mindaz, amit ez okoz, hol kényelmetlenséget, hol nehézséget, az elfogadható, megérthető, hova tovább elviselhető legyen.
Köszöntöm Önöket a Fidesz mai sajtótájékoztatóján.
Porhintés, így nevezte a Fidesz a mai konvergencia egyeztetést. A legnagyobb ellenzéki párt újra felajánlotta segítségét a program kidolgozásában.
Mai találkozó célja nagy valószínűséggel a jelen problémáiról történő figyelemelterelés volt, mégpedig a ködös jövőről folyó diskurzus keretében.
Az MSZP a napokban még külön honlapot is létrehozott azért, hogy elmagyarázza, mi miért fáj, azaz miért kellenek a megszorítások. Az ezért.hu honlapon olvashatunk arról is, ahhoz, hogy új iskolák, kórházak, azaz az új Magyarország felépülhessen, államháztartási egyensúly kell, ahhoz pedig átmeneti megszorítás.
A Fidesz attól tart, hogy jövőre nem lesz 13. havi nyugdíj. Aszódi Pál a párt nyugdíjas tagozatának elnöke szerint az Orbán kormány óta a szociális intézkedés nem történt a nyugdíjasok érdekében. Hozzátette, igazságosabb lenne, ha nem alanyi jogon, hanem szociális alapon osztanák szét a 13. havi illetményt. Aszódi arra kéri a nyugdíjasokat, tegyék félre júliusi számlájukat, majd hasonlítsák össze a későbbiekkel, és majd rájönnek, kinek mennyibe kerül a Gyurcsány csomag.
Utoljár 1999. január 1-én volt szociális jellegű nyugdíjemelés, amikor differenciált nyugdíjemelés volt, mert a honkormány által lezüllesztett értékszint szerinti nyugdíjösszeg 11,9%-a volt az értékszint alatt. Akkor emeltek 25-5-öt, mert a szegényeket meg kellett is tápolni. És ezt az Orbán kormány tette meg, nem a szocialista kormány. Az lerobbantotta őket.
Az MSZP közleményben reagált, Csákabonyi Balázs képviselő szerint a Fidesz újból elkezdte riogatni az idős embereket, amint fogalmaz, nyugdíjasok milliói emlékeznek arra, hogy 2002 és 2006 között az MSZP-SZDSZ kormány mennyi mindent törlesztett az idősekkel szemben évtizedek alatt felhalmozott adósságból. 1600-1700 milliárd forintot használhatunk fel a következő 7 évben uniós forrásokból a regionális operatív programok finanszírozására. Kolber István, aki a regionális fejlesztésért felel, azt mondta, a legjelentősebb támogatással az észak-alföldi régió számolhat, a legkevesebbre pedig a gazdaságilag jóval fejlettebb Nyugat-Dunántúl. A politikus jelezte, hogy a régiók fejlesztését ágazati és vidékfejlesztési források is segítik. Hírek külföldről. Alku. Izrael 13 fogoly Hezbollah harcost ajánlhat fel két elrabolt katonájáért, jelentették be Jeruzsálemben. Izrael kész olyan közvetítőkön keresztül lebonyolítandó ügyletre, amely a katonák szabadulásához vezet.
Izrael változatlanul bizonygatja, hogy a Hezbollahnak feltétel nélkül kellene szabadon engedni az elfogott katonákat. A zsidó állam a tervek szerint egyébként szerdán adja át a Libanon területén elfoglalt állásait, és jövő hétre befejezik az izraeli katonák kivonását, ezzel véglegesen is lezárva a Hezbollah elleni hadműveleteket. Közben Izraelben egy napilap állítása gerjeszt újabb indulatokat. Dan Halutz vezérkari főnök állítólag közvetlenül a libanoni háború kitörése előtt részvényeket adott el, ami a Tel Avivi tőzsden 8%-os zuhanását vonta maga után. Iránban a teheráni vezetés felhívására az utcára vonultak a Hezbollah, Izrael felett aratott győzelmét ünneplő fiatalok. George Bush amerikai elnök a washingtoni külügyminisztériumban pedig arról beszélt, hogy szerinte a Hezbollah a háború egy hónapja során vereséget szenvedett, és a pusztításért a síita szervezetet terheli a felelősség. Közben körvonalazódik a német hadsereg a Bundeswehr részvétele a libanoni békefenntartásban. Kormányforrásokra hivatkozva a német lapok egy 3000 fős német kontingens szerepvállalását valószínűsítik.
A stúdióban itt van velem Szaniszló Ferenc, a Híradó főszerkesztője, aki most érkezett haza Izraelből. Szervusz, Feri!
Szerint.
Ugye két hétig tudósítottatok az izraeli-libanoni határról. Akkor is kim voltatok, amikor a tűzszünetről megszületett a megállapodás. Hogyan fogadták ezt az emberek? Szkeptikusok voltak, vagy örömújongás volt ott kint?
Hát örömújongást nem nagyon tapasztaltunk. Egyébként egyik oldal sem örült igazán ennek, hiszen végülis dolga végezetlenül fejezték, vagy zárták le reményeink szerint ezt a háborút. Az izraeli hadseregnek nem sikerült elfoglalnia azt a területet, ahonnan folyamatosan rakétákkal lőtték, ugye a Hezbollah emberei.
Tehát úgy éreztetek, hogy a katonák nem örültek? És
igen, a katonák, érdekes, hogy az izraeli hadsereg elégedetlen volt, és az utolsó napokban már hangot is adott annak, hogy minek kellett fölvonulni ekkora erőkkel, hogyha csak korlátozott számban vethetik be. Tehát végig az utakon ott álltak a harckocsik, ugye ez a világ egyik legjobban felfegyverzett hadserege, és hát dolga végezetlenül kellett, hogy ott áldogáljanak, miközben a Hezbollah egyre pontosabban célzott, és egyre többször talált el a katonákat, és egyre nagyobb volt a katonák vesztesége.
Egyébként ezt éreztétek az izraeli katonákon, hogy napról napra nő a feszültség? Vagy?
Hát a feszültséget is lehet érezni, az ember ugye fronton dolgozik, észreveszi, hogyha egy katona idegesebb a keleténél, voltak ilyenek is. Ugyanakkor visszatérek az előző kérdésnél arra, hogy a Hezbollah sem tudta befejezni ezt a háborút úgy, ahogy gondolta, hiszen végül is kiszorították a határmenti 11 néhány kilométeres vezetből. Mind a két fél megkötötte ezt a tűzszünetet, mert persze a civilek szenvedtek mind a két oldalon. Hát ugye mondom sem kell, hogy a Dél-Libanon milyen állapotban van most, és hát Észak-Izrael ugyanígy.
Ugye azt tudjuk, hogy Libanonból rengetegen elmenekültek, ugye a civil lakosság, akik aztán most megindult a menekült áradat tegnap előtt. Izraelben mi volt a helyzet?
Hát Észak-Izrael, tehát ez a határmenti vidék gyakorlatilag elnéptelenedett. Olyan gyakoriak voltak a rakéta támadások, leálltak az üzemek, persze a mezőgazdaság ott volt szüretetlenül, nem tudták leszüretelni ugye a gyümölcsöket sem, és hát elég sokan meghaltak, ugye 100-nál több áldozata van izraeli oldalon a háborúnak. Egyébként ez is egy szomorú tény, hogy a háború elején körülbelül 1-16-hoz volt az áldozatok aránya a Libanon rovására, a háború vége felé már kezdett kiegyenlítődni.
Feri, ugye itthon a hírekben hallhatunk arról, hogy hogyan folyik egy ilyen háború, bombák leesnek, rakéták becsapódnak, stb., de ott kint testközelből hogy néz ki ez a helyzet? Esetleg volt olyan élményetek, ha egyáltalán ezt élménynek lehet nevezni, ahol mondjuk nagyon nagy veszélyben voltatok?
Hát igen, én nem először voltam háborúban, és a operatőr kollégám, a Nagy Tibor sem, hiszen mi végigcsináltuk a balkáni összes háborút vele, és hát mondhatom, hogy ez sem lógott ki a sorból veszély tekintetében. Ennek a háborúnak voltak mondjuk úgy különbözőségei, hiszen itt nehéz fegyverzettel lőtték egymást a felek, itt közelharcra alig került sor, tehát nem kellett, mint Boszniában, orrlövészektől annyira tartani, vagy aknavető támadástól. Viszont a háború vége felé, amikor mondom, egyre jobban célzott a Hezbollah, mert korábban ők csak úgy fölküldtek néhány rakétát, és vagy eltalálta, vagy nem a kiszemelt célpontot. Hát sok ilyen forró helyzetünk volt, nem akarom ezzel a nézőket sem untatni, de egy háborúban, hogyha az ember elmegy, akkor készüljön föl mindenre.
Tehát mondhatni, a két hét végig nagyon-nagyon veszélyes volt. Feri, köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Kártérítési igény nyújthat be a British Airways a brit repülőtéri hatóságokkal szemben a légiforgalomban keletkezett zavarok miatt. A légitársaság több tucatnyi járatát törölték a múlt hét óta, és a megszigorított biztonsági előírások miatt több mint 70 millió eurós kár érhette a British Airways-t. A cég arra számít, hogy még a napokban is a járatok 20%-át lesz kénytelen törölni. További külföldi
öngyilkos merényben felrobbantott egy teherautót az északiraki Moszulban az államfő kurd pártjának székháza előtt. A rendőrség közlése szerint 90 meghaltak, 36-an megsebesültek. A detonáció a pártszékház előtti parkolóban történt, az épület is megrongálódott, 5 gépkocsi kigyulladt. A halottak és a sebesültek nagy része milicista. A Bagdadtól 360 kilométerre északnyugatra fekvő város az iraki kurdok egyik központjának számít.
A kubai televízió felvételeket közölt a betegeskedő Fidel Castro-ról. Eddig csak a sajtóban megjelent fényképek tanúskodtak arról, hogy a kommunista vezető gyógyuló félben volna. Kubán kívül ugyanakkor erősen kétségbe vonják, hogy Castro még él. A felvételeken ugyanis nincs hangja, a kubai elnökről korábban közölt fotók pedig sok szakértő szerint hamisítványok. A felvételeken az látszik, amint Hugo Chávez venezuelai elnök és Raúl Castro, Fidel öccse meglátogatja az elnököt betegágyánál. Castro a jelentések szerint sápadtnak és fáradtnak látszott, noha a beszámolók úgy fogalmaztak, hogy vidám beszélgetéssel töltött 3 órát látogatói társaságában. Chávez a látogatás alkalmából köszöntötte Castrót 80. születésnapja alkalmából.
Államfői látogatás miatt sújtotta komoly hatósági retorzió a nudistákat Bulgáriában. Az ország egyik legkedveltebb nudista strandján, Irakliban váratlanul megjelentek a Nemzetvédelmi Szolgálat emberei, és feltétlen udvariasan, de igen határozottan felszólították a pucérfürdőzőket, hogy feltétlenül vegyenek fel fürdőruhát, mert a közelbe, egészen pontosan a szomszédos Nesebárba látogat Georgi Parvanov államfő. A biztonságiak azzal indokolták az intézkedést, hogy az olyan kivételes alkalomkor, mint a köztársasági elnök látogatása, még a nudistáknak is az ő erősen káderízű szóhasználatukkal élve tisztességesen kell kinézniük.
Hírek itthonról. A köztársasági elnök ma hivatalában fogadta Suh Györgyöt, a Magyar Rádió nemrég megválasztott elnökét. A rövid megbeszélésen Sólyom László a közszolgálati rádió szerepének fontosságát hangsúlyozta a magyar tömegtájékoztatásban. A rádió elnök azt szeretné elérni, hogy a közrádió az egyik legnagyobb presztízsű közintézménnyé válna, és kiegyensúlyozott műsorszolgáltatása példát mutatna minden magyar sajtótermék számára. Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Kopogtató cédulák. Demszki Gábor és Tarlós István fejenként több mint 20 000 ajánlószelvényt adott le. Bombariadó az óbudai polgármesteri hivatalban, robbanószert nem találtak. Visszakerült a Tas dombormű ópusztaszerre, az emlékművet januárban lopták el. Fejenként több mint 20 000 ajánlószelvényt adott le a két leginkább esélyesnek tartott főpolgármester jelölt. A választási bizottságnak péntekig kell döntenie Demszki Gábor és Tarlós István jelöltségéről.
A főpolgármester választáson való induláshoz 7035 ajánlószelvény szükséges. Ez a szavazásra jogosult budapesti polgárok 0,5%-a. A választási bizottság munkatársai szerint a minimálisan szükségesnél érdemes 10-15%-kal többet gyűjteni, mert mindig van közöttük érvénytelen, rosszul kitöltött ajánlás. Demszki Gábor és Tarlós István bőven túl teljesítette az elvárást, több mint 20 000 szelvényt adtak le az iroda munkatársainak. A függetlenként, de fideszes támogatással induló Tarlós István megbízottja révén, Demszki Gábor viszont személyesen juttatta el ide a választóktól összegyűjtött cédulákat. A kormánypártok jelöltje egyébként ma már korszerűtlennek tartja a kopogtatás intézményét.
Megoldható lenne mindez egy válaszborítékkal együtt elküldött ajánlószelvénnyel, amit a választási bizottság címére kell küldeni.
Demszki Gábor szerint ez a módszer kevésbé zavarná a választópolgárok nyugalmát, illetve elejét venni az illegális adatgyűjtésnek is.
Bombariadó volt ma az óbudai polgármesteri hivatalban. A fenyegetés 11:30 körül egy kispesti utcai fülkéből érkezett az önkormányzat jegyzőinek titkárságára. Bombát nem találtak.
Megrémült és tanácstalan hivatalnokok, intézkedő rendőrök a lezárt óbudai főtéren. Tarlós István is értetlenül vette tudomásul a történteket. Mint mondta, 16 éve vezeti a hivatalt, de ilyesmire még nem volt példa. Elmondása szerint egy férfi hang a jegyző titkárságát felhívta, és csak annyit mondott, bombát helyeztünk el az épületben, mindenki hagyja el a házat.
Őszintén szóval azt nem értem, hogy miért kell a hivatalt és az ügyfeleket sokkolni. Ez egy nevetséges dolog, bárki tette is, ha komoly, ha nem, én azt hiszem, hogy talán nem komoly. Remélem, hogy nem a kampány része ez az idétlenség.
A tűzszerészek tüzetesen átvizsgálták az épületet, bombát azonban nem találtak. A polgármesteri hivatalban az intézkedés után helyreállt az ügyfélfogadási rend.
Katona Kálmán a Gellért rakparti pávakert újbóli megnyitását és kulturális hasznosítását kezdeményezi. Az MDF főpolgármester jelöltje szerint nem is annyira pénz, mint akarat kellene ahhoz, hogy a területet a városlakók visszakapják a hajléktalanoktól.
Tegnap még emellett az ivókút mellett borotva és törölköző is volt. A vadregényes, ám a látogatóktól elzárt kertet pillanatnyilag fedél nélküliek lakják. Tiszteletünkre most lekaszálták a füvet, és az egyébként zárva tartott barlangokat is megtekinthettük. Katona Kálmán szerint kellemes szórakozó helyek alakíthatók ki azokban a helyiségekben, ahol jelenleg a sziklabiztosításhoz szükséges kellékeket és lomokat tárolnak.
60 év elegendő lett volna arra, hogy ezt visszaadjuk a városnak. Itt előtte mennek el a turisták, nyugodtan bejöhetnének.
Természetesen a hegyen meg kellene vizsgálni a sziklák állapotát, és ha szükséges, acélvédőhálóval meg lehetne óvni az embereket a lehulló törmeléktől, mondja a politikus. A különleges növényekkel beültetett területet egyébként 1972 óta a közterület fenntartó üzemelteti. Katona Kálmán sajnálatosnak tartja, hogy a meglévő értékeink kihasználatlanul pusztulnak, miközben a kampány jegyében a pártok megvalósíthatatlan tervekkel hozakodnak elő. A pávakert adott, és Katona Kálmán úgy látja, hogy például az Erzsébet téri parkfelújítás töredékéért lehetne szépé varázsolni azt és visszaadni a fővárosiaknak.
Próbapert indított a Magyar Közút KHT ellen a megyesegyházi polgármester, a lakosok többsége mellé állt. A települést és környezetét érintő országos közutak állapotát kifogásolják.
Kisebb-nagyobb kátyuk, mélyedések és púpok sokasága. Ezzel kell megküzdenie minden autósnak, aki Medgyesegyházát szeretné megközelíteni, vagy onnan indul útnak.
Azt gondolom, hogy ez maximálisan kimeríti a balesetveszélyes úthiba fogalmát. Tehát ezt nem lehet vitatni.
Ahogyan az sem, hogy ezeken az utakon nem lehet biztonságosan közlekedni, ráadásul a dinnyetermesztők sem tudják megfelelő minőségben piacra juttatni a gyümölcsöt.
Mire Orosházáig elérünk, akkor gyakorlatilag úgy összerázódik a termés, hogy ömlesztve szinte alig lehet szállítani, mert egymást megnyomják a dinnyék.
A megyesegyházi önkormányzat éveken keresztül követte a hivatalos eljárást, és írásban bejelentette az egyre szaporodó balesetveszélyes úthibákat. Tavaly már hiteles fényképfelvételeket is mellékeltek a dokumentációhoz. Változás azonban nem történt, annak ellenére, hogy a közút kezelőjének törvényi feladata ezeket a hibákat a bejelentéstől számított néhány napon belül kijavítani.
Nincs más megoldás, hogy a illetékes bírósághoz fordultunk, hogy a bíróság kötelezze teljesítésre a törvény kötelezettségeit be nem tartó közútkezelőt.
A bejelentésekre legtöbb esetben nem érkezett válasz, ha mégis, akkor a közútkezelő a szűkös anyagi forrásokra hivatkozott.
Az előző években évente a rendelkezés álló forrásainkból olyan 20-27 kilométer nagyságrendű úthálózatot tudtunk felújítani.
Békés megye 1400 kilométeres közúthálózatának a 60%-a megközelítőleg 850 kilométer szorulna valamilyen mértékű felújításra. Ilyen ütemben 30 évig tartanának a munkálatok. Nagy Béla ennél jóval hamarabb szeretne eredményt elérni.
Stom Marcel altábornagyra emlékezett a Magyar Katonák, Harcosok és Bajtársak Világszövetsége. Ő volt a Donnál súlyos vereséget szenvedett harmadik magyar hadtest parancsnoka.
A Pro Libertate alapítvány együtt a Magyar Katonák, Harcosok, Bajtársak Világszövetségével Stom Marcel altábornagy életét bemutató kiállítást nyitott meg Budapesten. Ez alkalomból jelent meg a Móricz Béla alezredes, hadtörténész által írt Stom Marcel monográfia is, amely a tragikus sorsú magyar katonatiszt életpályáját eddig még senki által nem leírt részletességgel mutatja be. Stom Marcel a harmadik magyar hadtest parancsnokaként a Donkanyarban, miután a szovjet támadás következtében csapatai helyzetét kilátástalannak ítélte meg, a német parancsot megtagadva tette meg történelmi lépését, feloszlatta csapatait, magyar katonák ezreinek életét mentve meg ezzel. Stom Marcel tiszthez méltóan nem a menekülést választotta, hanem önként vállalta a szovjet hadifogságot.
Az oroszok a legnagyobb tisztelettel viseltettek vele, mint kiderült, hajlandónak mutatkozott egy magyar alakulat szervezésére a nácik ellen. Hazajövet azonban a leggyalázatosabb módon bíróság elé állította, Rákosi halálra ítélték, most már azt is tudjuk, hogy angol közvetítéssel sikerült kivívni, hogy életben maradt.
A Donkanyarban szerzett fagyási sérülései miatt mindkét lábán amputált, Stom Marcel 12 év börtön után 1956-ban szabadult, és 1968-ban halt meg.
Visszakerült a Tas dombormű ópusztaszerre. Az emlékművet januárban lopták el. Pár nappal később megkerült, azóta restaurálták.
Az azóta is ismeretlen tettes januárban három domborművet próbált meg lefeszíteni a millennium tiszteletére avatott 1900 óta álló obeliszkről, de csak Tas vezérét tudta elvinni.
Ez az emlékmű több mint 100 éve itt áll. Túlélte az első világháborút, túlélte a második világháborút. Túlélte az azt követő időszakot annak minden bonyodalmával. És tulajdonképpen az elmúlt 100 évben egy villámcsapás kivételével sérülés nem történt. Kivétel 2006. január 21-én, amikor vagy egy fémgyűjtő, vagy egy műgyűjtő nekifogott és megömelt.
A helyreállítást Lakatos Pál kecskeméti szobrászművész végezte. Mivel a hétvezér emlékmű a honfoglaláskori hétvezéri domb legmagasabbikán, természetvédelmi területen áll, a Kiskunsági Nemzeti Park fizette a restaurálás költségét.
Remélhetőleg ilyen nem fog történni még egyszer, de ha mégis, kibiztosítva magunkat, mind a hét dombolműről gumilenyomatot készítettünk, amelyről pótolható lesz.
Ez persze nem jelenti azt, hogy a rongálók nyugodtan dolgozhatnak, a Nemzeti Park munkatársai mindent megtesznek, hogy az obeliszk ne váljon a gyűjtők célpontjává.
Ez volt a híradó, itt van már Kelemen Zsolt, a sporthírekkel várja önöket, én pedig 9:30-kor jövök híradóval, friss hírekkel, viszontlátásra.
Jó estét kívánok! A belgrádi Európa-bajnokságra készülő magyar férfi vízilabda válogatott 15 hétre nyert Horvátország ellen a szombathelyi barátságos mérkőzésen. Csütörtöktől az Unikum kupával folytatódik a felkészülés. Szerdán este 8:30-tól a Duna Televízióban élőben közvetítjük az Ausztria-Magyarország barátságos labdarúgó mérkőzést, amely tulajdonképpen a Bozsik csapat főpróbája a Norvégia és a Bosznia-Hercegovina elleni EB-selejtezők előtt. Knézi Enő kollégám már Grácsban tartózkodik, akár csak a válogatott.
Korán keltek ma Tatán válogatott futballistáink, hiszen 6 órától kötelező orvosi vizsgálaton vettek részt. A délelőtt folyamán Bozsik Péter szövetségi kapitány megtartotta a keretkűkítést, mely szerint Vég Zoltán, Vancák Vilmos, Sebők Vilmos, Polonkai Attila és Sinek Péter nem utazik a csapattal Grácsba. A találkozó helyszínére egyébként pár órával ezelőtt érkeztek meg válogatottunk tagjai, és az ebédet követően kis pihenés várt a csapatra. Ma este 19 órától tart edzést a Bozsik Détári edzőpáros a gráci UPC stadionban, holnap délelőtt pedig lesz még egy átmozgató foglalkozás, majd este 17:30-tól taktikai megbeszélés vár a csapatra. Ezt követően indul válogatottunk busza a mérkőzésre, amelyre a magyaroknak szánt jegyek nagy része elővételben elkelt, hogy aztán 20:30-tól megmérkőzzenek Ausztria válogatottjával. Az összecsapás önök is megnézhetik élőben, itt a Duna Televízióban.
A holnap után kezdődő szegedi kajakkenu világbajnokságra készülő magyar válogatott két legnagyobb sztárja, kétségkívül Kovács Katalin és Janics Natasa. Bemutató sorozatunk utolsó előtti része Kovács Katalinról szól.
A teljes VB-stáb edzők, vezetők és a 41 fős válogatott fogadta a szegedi virágcukrászdában a sajtót két nappal a világbajnokság előtt. A magyar sikersporták felé persze most is nagyok az elvárások. A sikerekre többek között Kovács Katalin személye lehet a garancia, aki mellékesen 6 számban áll rajthoz Szegeden.
Komoly terhelés, lehet edzésen modellezni, sajnos többször volt benne részünk, és minél hosszabb volt a táv, annál kevésbé szerettük ezeket a modelleket. Hát remélem nem lesz gond ezzel a világbajnokságon. Az igaz, hogy az Európa-bajnokságon már egyszer elpróbáltuk ezeket a számokat, és jól sikerült, de talán itt a világbajnokságon kicsit másképp lesz, mert kevesebb pihenő idő lesz a számok között, viszont nem lesz eredményhirdetés. Remélem, hogy meg tudjuk oldani ezt a feladatot, és akkor boldogok leszünk, mint most.
Női kosárlabdában kezd hasonló helyzet kialakulni, mint labdarúgásban, vagyis az NB1-es indulásról nem feltétlenül a pályán nyújtott teljesítmény dönt.
A Mizo Pécs női kosárlabda csapatának máig kellett pótolnia a hiányzó papírokat a ligánál, ami szükséges ahhoz, hogy a csapat elindulhasson az NB1 A csoportos bajnokságban.
Ezek leginkább a játékosokkal való pénzügyi megegyezés, kifizetés és ütemezett vállalások. Természetesen a határidő szerint ezeket a papírokat leadtuk. A ligának abban van most lehetősége, csütörtökön megtárgyalja a beérkezett nevezéseket, nem csak a miénket, mert ez egy hiánypótlás volt, hanem az eddig korábban beérkezett nevezéseket, és eldöntheti, hogy a BSE, a Nagykanizsa és a Mizo Pécs indulhat-e bajnokságban.
Az elsőfokú döntés tehát csütörtökön délután várható, de van más is a klubházatáján, hiszen Rád Géber László edző is aláírhatja szerződését.
Még nem írt alá, a Lacival azokat a feltételeket folyamatosan egyeztettük, és papírra került e héten hétfőn, a Laci megnézi, átadományozza, várhatóan pár napon belül aláíródik a szerződés.
Az esti híradó után jelentkezem a legfrissebb sporthírekkel, viszontlátásra!
Újabb csatornákkal bővült a Telehold műsormagazin. Magyarországon csak a Teleholdból válogathat a legtöbb már 84 csatorna műsorából. Itt mindent megtalál. Műsorajánlók, hírek, pletykák, információk. Keresse minden kedden az újságárusoknál. Telehold. Műsormagazin maximalistáknak.
Cerbona. Álmodod az életed, vagy éled az álmodat? Ne csak álmodozz, gyűjtsd a Cerbona pontokat. Most milliós álomutak várnak rád.
Per ottenere grandi risultati bisogna lavorare, lavorare.
Andate a lavorare.
Some people say a man is made out of mud. A muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Baby, won't you let me get to know you? Put my loving arms around you.
A medvesajt minőségi alapanyagokból különleges odafigyeléssel készül, ettől olyan ellenállhatatlan.
Kóstolja meg a még finomabb medvekrém sajtot is. Medve, csak szeretni lehet.
Világbajnok ajánlatunk. Válasszon Fiat modellt Multijet dízelmotorral, ajándékkaszkóval, és utazzon akár 20 000 kilométert üzemanyagköltség nélkül.
Miért érné be kevesebbel?
Kamatadómentes megtakarítási ajánlatok a HVB Banknál. A bankbetétektől a hosszú távú megoldásokat nyújtó Pioneer alapokig. 0640 50 40 50.
HVB Bank.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Két hetes szünet után visszatér a nyár ide a Kárpát-medencébe. Azok a felhők, amelyek az elmúlt napokban csapadékot okoztak itt nálunk, lassan észak-kelet felé elhagyják, illetve már elhagyták térségünket, és dél-délnyugat felől egyre melegebb, illetve forró levegő éri majd el a Kárpát-medencét, ugye a hétvégén igazi kánikulában lesz már részünk. Éjszaka kevés lesz a felhő, a hőmérséklet hajnalra általában 12 és 17 fokig csökken. Aztán holnap délelőtt már gyorsan emelkedik a hőmérséklet, sok lesz a napsütés. Elsősorban a nyugati tájakon lesz kicsit felhősebb az ég, és ez lesz jellemző délután is, tehát a zavartalan napsütést elsősorban a Kárpát-medence nyugati részén zavarhatják a pátyol felhők. A hőmérséklet csúcsértéke pedig holnap délután már 30 fok közelében, általában 27 és 30 fok között várható. A frontérzékenyek azt hiszem már pontosan tudják, illetve érzik, hogy gyenge melegfronti hatással kell megküzdeniük, és ismét zavaró lehet az utazóknak a helyenként nagyon erős napsütés, de azt hiszem ez azért mindenképpen jó hír, főleg azoknak, akik még most indulnak nyaralni. A pollen helyzetről röviden, a csalán, illetve az üröm virágzik most ezekben a napokban, akik erre érzékenyek, azok mindenképpen vigyázzanak magukra. És akkor lássuk a folytatást, a hét második felét. Csütörtökön a fátyol felhők zavarják csak meg a sok-sok napsütést, a hőmérséklet általában 29 és 33 fok között alakul. Aztán pénteken is nagyon meleg lesz, a hőmérséklet szinte mindenütt meghaladja már a 30 fokot, általában a csúcsérték 31 és 35 fok között várható, és ezen a napon a délutáni órákban elszórtan előfordulhat frissítő zápor, illetve zivatar. Mindez már nem valószínű szombaton, zavartalan napsütésre számíthatunk, és ezen a napon bizony nagyon-nagyon melegünk lesz, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke 31 és 36 fok között valószínű. Az éjszakák, illetve a hajnalok is egyre melegebbek lesznek, úgyhogy felfrissülésre a hét második felében már nem igazán számíthatunk. Kedves nézőinként megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. Most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait, viszontlátásra.
A májusi két találkozó után, győzelem Új-Zéland ellen, vereség Angliától, újabb megméretésre készül a Bozsik Péter szövetségi kapitány és Détári Lajos szövetségi edző keze alatt formálódó magyar labdarúgó válogatott. A szeptemberi Norvégia elleni EB-selejtező főpróbájaként az osztrák 11-el mérkőznek a Mieink Grácsban, és az összecsapás a Duna Televízióban is figyelemmel kísérhető.
Szurkoljon a magyar válogatottnak, nézze a Duna Televíziót!
Ausztria-Magyarország barátságos válogatott labdarúgó mérkőzés, élő közvetítés a Duna Televízióban, szerdán 20 óra 25 perckor.